Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Mióta a világjárvány megkezdődött, azóta többször több kontextusban elhangzott, hogy lelkileg megterhelő az időszak, amit élünk. Lehet, hogy nem ez az egy év volt csak megterhelő lelkileg. Lehet, hogy már eleve rossz a lelki tűrőképességünk. Lehet, hogy olyan a rendszer, amiben nagyon nehéz tűrőképesnek lenni. Ezt a jelenséget is érinti Szalai Erzsébet Lélek és Profitráta című sorozata a Mérce oldalán, amely egy gazdasági rendszerhez kötődő politikai stratégiát, viszonyt jár körül. Arra kérdez rá, hogy ki alakítja a pszichopolitikát körülöttünk, és hogyan hat ránk, mindazokra, akik ebben a világrendben élünk. Vendégünk Szalai Erzsébet, és arra kértem, hogy egyrészt érzékeltesse, magyarázza el, hogy mi a pszichopolitika, és aztán vegyük sorra, hogy az adott pszichopolitikának melyek a következményei. Úgyhogy induljunk ki ebből a kérdésből.
Igen, hát indulunk. Köszönöm a felkérést. Egy kicsit távolról kezdenék, pedig onnan, hogy Marxnak van egy olyan nagyon fontos tétele, hogy a profit ráta a kapitalizmusban csökken, és pedig azért, mert értéket csak az élő munka hoz létre, és ugyanakkor a tőkések az élő munkát folyamatosan holtmunkával váltják ki, ezért az érték többlet, és ezen kerül a profit ráta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Na most ezzel ellen a tendencia ellen a tőkések azzal védekeznek, hogy időről időre növelik a munkaerőnek a kizsákmányolását. Tehát ugyanaz az élő munkától több munkát várnak, ugyanattól a munkástól jóval több munkát várnak el. Na most hát ugyanezt hasonló folyamat játszódott le a 70-es évek közepének a környékétől, amikor is a profit ráta a 70-es évek közepe előtt csökkent, többek között azért is, mert a jóléti államnak nagyon sok költsége volt, és ennek következtében a burzsuázsia ezzelen úgy igyekezett védekezni, hogy elkezdte növelni a munkaerőnek a kizsákmányolását. És ezzel párhuzamosan elkezdte leépíteni a jóléti államot. Na most a munkaerő kizsákmányolásának az adott módja 68 után, ami ugye a szabadságot nagyon felértékelte a társadalmi tudatban, ez a kizsákmányolás, ez úgy kellett eladni, mind a szabadságnak a megnövekedését. Tehát a fokozódó kiszolgáltatottságot a szabadság folyamatos növekedéséként kellett eladni az embereket.
Már csak azért is, és hogyan lehetett ezt eladni?
Hát ezt fogom elmondani a pszichopolitikával. Tehát a kizsákmányolás egyik eszköze a munkaerő rugalmasítása. Tehát a távmunka, az otthon végzett munka, az időleges munka, a hakmi munka, erről is biztos sokat hallottak a hallgatók. Tehát az volt a lényeg, hogy az erősödő kiszolgáltatottságot, ugye a rugalmasítás az nagyon nagy kiszolgáltatottságot jelent a munkaerő számára, az úgy éljék át az emberek, hogy tulajdonképpen nem kiszolgáltatottabbak, hanem a korábbinál minden korábbinál szabadabbak lettek. Na most ennek eszköze a pszichopolitika, amely az érzelmeken keresztül hat, az érzelmek felhasználásával egy reflexió előtti szinten befolyásolja az emberek cselekedeteit. Ez konkrétan úgy néz ki, hogy a pszichopolitika eszköztárával, ami elsősorban az érzelmeknek és az indulatoknak a megdolgozását, tehát a belső énünknek a gyarmatosítását jelenti, a legbelsőbb énünk gyarmatosítását, az történik, hogy ezekkel az eszközökkel felszabadítja a tudattalamban és az ösztönében jelenlévő elemeket, indulatokat, hogy azok szabadon, hangsúlyozom, szabadon áramoljanak a tudatnak a szférájába, és ezáltal, hogy kitöltik a tudatot ezek az ösztönelemek és tudattalan elemek, amelyekből sok van, ezáltal az identitásnak az alapjává nem a tudatosan vállalt szerepek, hanem az ösztönelemek és a tudattalan elemek váljanak. Na most ehhez még jön a társadalomnak a hálózatosodás, ami azt jelenti, hogy az embernek egyszerre százfajta szerepe van. Tehát százfajta érzelmünk van, indulatunk, és százfajta szerepünk, és ilyen körülmények között az identitás szerkezetünk nem struktúrált, hanem lifegő elemekből, egymással esetleg ellentmondásos viszonyban lévő elemekből tevődik össze, és ezért gyakorlatilag elhalmoz az identitás. Na most az identitásukat vesztett emberek, azok a legjobb fogyasztók, tehát a legkülségesebb fogyasztók, a legjobban meggyőzhető és irányítható munkaerők, és olyan emberek, akikkel elhitethető az, hogy a fennálló rendszernek nincsen alternatívája. Most lehet, hogy egy kicsikét bonyolult volt, amit elmondtam, igyekeztem a lehető legegyszerűbben elmondani, de hogyha van ezzel kapcsolatos kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, és főleg van gondolatom arról, hogy mindennek mik a következményei.
Azt, hogy a fogyasztás örömet okoz, és hogy az emberek minél több örömet akarnak, tehát minél többet fogyasztanak, és hogy egy ilyen fogyasztás versenybe és spirálba kergetik magukat, azt hiszem, hogy a hallgatóink is nagyon pontosan érzik. Az, hogy az identitásuk gyengül, hát arra ritkán szokott rá látni az ember, ritkán van ilyen önreflexiója, ráadásul egy olyan korban élünk, amikor ilyen identitás versenyek, felerősödések és identitás viták vannak maguk körül, úgyhogy ezt viszont kevésbé gondolom, hogy érthető és elfogadható, hogy ez az identitás gyengülés hogyan következik be.
Az identitás gyengülés az úgy következik be, hogy azáltal, hogy a munka mind alapvető identitásképző kiesik, és helyét, tehát ilyen usza érzelmek, meg különböző ellentétes csoportokhoz való tartozás szimbólumai veszik át. Tehát, nem, tehát az identitás struktúra megbomlik. Ugye mindenkinek van az életében olyan, most elsősorban anya vagyok, másosorban jogász vagyok, harmadsorban természetesen, most ez borítja fel ezt a hierarchiát, az identitás a pszichopolitika és az identitás politika. Ugyanakkor az identitás politika az a pszichopolitikának a része, és azt célozza, hogy az embereket minél kisebb csoportokra hozza. Na most az embereknek a kis csoportokra való oszlása az egy valós folyamat, tehát a feketéknek az elnyomás az Egyesült Államokban az teljesen valós folyamat, az nem kell kitalálni, de a tőke erre még ráerősít. Tehát a burzsvázia, a nagy burzsvázia gyakorlatilag azt csinálja, hogy figyeli, hogy hol vannak az osztálytörések kívül töréspontok a társadalomba, és az ehhez kapcsolódó mozgalmakat ész nélkül finanszírozza.
Meddig mehet ez a folyamat?
Hát ez a folyamat, ez kiszámíthatatlan. Ugye ez a folyamat, ez megszűrja maga ellentendenciáit, ezt írom is ebben a kétrészes cikkembe, megszűrja az ellentendenciáit, ez pedig az, hogy az emberek egy idő után elkezdenek vágyni, különösen a 2008-as világgazdasági válság után, ami megingatja az egzisztenciális létfeltételeiket, elkezdenek vágyni arra, hogy valahova valójában tartozzanak, ne csak esetlegesen tartozzanak, és valaki biztonságot adjon nekik egzisztenciálisan, de nem csak egzisztenciálisan, hanem valaki végre mondja meg, hogy kik is ők tulajdonképpen, mert ők már ezt nem tudják megmondani. És akkor színre lépnek a szélső jobb oldalon a vezérfigurák, akik a szétesett és a neoliberális pszichopolitika által dekoncentrált szerkezetű emberi lelkeknek a mozaikjait hierarchiába rendezik. Tehát most már nem csak mosonő vagyok, és könyvelő, és anya, és mit tudom én, természetjáró, hanem elsősorban egy vezérnek vagyok a hódolója, és a nemzetállamoknak a hűséges állampolgára. Tehát az, ami idáig dekoncentrált volt, és esetleges, és lifegett rajtam tulajdonképpen, az most egy szilárd identitás struktúrába rendeződik.
Ezzel párhuzamosan megjelennek a baloldali identitáspolitikai alternatívák is.
Megjelennek a baloldali identitáspolitikai tematikák is. Ezekkel tulajdonképpen az a probléma, hogy ezek nem annyira baloldali identitáspolitikák, mint sem liberális identitáspolitikák. Na most a baloldali identitáspolitika megjelenésének volt egy fázisa, ez akkor volt, mikor a 2000-es évektől felfelé íveltek a globalizációkritikai mozgalmak, amelyek nem csak nagyobb ellenőrzést jelentettek volna a globális tőke felett, hanem az emberek számára ígértek valamiféle globális identitást is, tehát hogy mindnyájan világpolgárok vagyunk. Ezek a mozgalmak azonban különböző okok miatt elhaltak, aminek alapvetően az volt az oka, hogy a 2008-as válságra nem tudtak adekvált megoldásra, nem tudtak adekvált választ adni. Másrészt pedig az volt az oka, hogy azok a fiatalok, akik ebben részt vettek, ezek a nagyjából erre az időre beléptek abba az életkorba, amikor már családot akartak alapítani, és egy konszolidált életmódot akartak folytatni. Tehát a baloldali identitáspolitika az azt jelenteni, hogy úgy ismerem el a különböző kisebbségeknek a jogát arra, hogy magukat megkülönböztetik másoktól, hogy ezzel nem állítom szembe ezeket a különböző csoportokat. A neoliberális identitás szembeállítja ezeket a csoportokat. A baloldali identitáspolitika az összehozza ezeket a csoportokat. Emellett egy baloldali identitáspolitika megerősíti azokat a rejtett struktúrákat, pontosabban azoknak a lelki megfelelőjét, amelyek alapvetően meghatározzák a társadalmat. Ez a tőke-munka viszonyhoz kapcsolódik, mert továbbra is antagonisztikus, bármennyire is rejtett. Tehát egy baloldali identitáspolitika arra törekszik, hogy az emberek ne csak a kisebbségi helyzetüket, hanem a többségi helyzetüket is ismerjék fel. Tehát a munkások ismerjék fel, hogy ők kizsákmányolt bérmunkások. Ez a baloldali identitáspolitika legfontosabb célja kell, hogy legyen.
Van-e esély elmondott módon kialakult pszichopolitika átalakítására, átvételére, felfüggesztésére? Mi lenne itt a cél?
Hát én, mind a baloldali szociáldemokrácia és a antikapitalizmus között is sávban elhelyezkedő társadalomkutató, úgy gondolom, hogy az lenne jó, hogyha a kapitalizmus meg tudnánk karadni, mert ez azóta gondolom így, ez egy folyamatos fejlődési folyamat eredménye volt nálam. amióta a koronaválság nyomán kiderült az, hogy a koronaválság az egyáltalán nem csak egy természeti jelenség, hanem a társadalmi önpusztító mechanizmusok idézték elő. Ennek van egy irodalma is. Tehát az lenne a cél, hogy ezt a társadalmat valahogy meghaladjuk, és ebben látom azt, hogy tulajdonképpen ez az egész pszichopolitika által létrehozott ideológia, ami a kapitalizmus etoszához kapcsolódik, ez áthatja tulajdonképpen az egész társadalmat. Na most ilyen körülmények között csak is azok az emberek tudják ennek a folyamatát elindítani, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak alkalmazkodni ehhez a rendszerhez. Mert a kapitalizmus rendszere nem működik tökéletesen, rések, repedések vannak, hibák csúsznak, és előbukkannak a deviáns emberek, akikben van hajlam arra, hogy megváltoztassák ezt a világot.
Vagy pedig és, olyan periférián élnek, hogy ez a fajta túlhajszoltság, ez a fajta vágyorientált viselkedésmód egyszerűen nem követhető. Tehát egy bangladesi textilgyárban dolgozó emberrel elég nehéz elhitetni, hogy azért dolgozik, hogy még többje legyen. Mert nem azért dolgozik, hanem azért, hogy a minimum bevétele meglegyen és életbe maradjon.
Igen. Tehát úgy gondolom, hogy a változásokat a deviánsok fogják elindítani, de ők kevesek ahhoz, hogy a változásokat végrehajtsák, hanem azt gondolom, hogy szemben számos posztmodern gondolkodóval, aki azt mondja, hogy annyira zárta a kapitalizmus fenntartó tőkelogika, hogy mindent átad, és nem lehet azokat a szubjektumokat kitermelni belőle, akik a változást elindítják, hogy magában a kapitalizmus méhében születnek meg azok a folyamatok, amelyek belülről, tehát nem a lelki szinteken, hanem az objektív gazdasági folyamatokban születnek meg azok a jelenségek, amelyek belülről feszítik szét a rendszer, tehát egyszerre változtatható a lelkeknek a struktúrája, és a viszonyoknak, az anyagi termelésnek a struktúrája is, és ebben a változásban a lelkek és a struktúrák egymást erősítik a változásban.
Melyek ezek a folyamatok, amelyek ilyen feszítő?
Hát ilyen folyamat, nagyon sok ilyen folyamat van. Az egyik az a hálózatosodás, ami ugye eddig főleg a tőkét szolgálta. Ugye a hálózatok világa az úgy működik, hogy van a hálózat, aminek különböző pontjai vannak, vannak az atomjaira szakadt emberek, és a hálózat időnként magához vonz ezeket az embereket, használja 2 napig, aztán, és ezt a jól lakottan kilökik magából, és az embereknek várniuk kell az, hogy a hálózatnak mikor lesz meg, és meddig lesz rájuk szükségük. Na most ez a ha van mozgalom, akkor ez a hálózat ez úgy is átalakul az, hogy az embereknek az, hogy többfajta szerepük kell, hogy egyszerre legyen, az nem egy kizsákmányolást fog eredményezni, hanem az, hogy az emberek egy kicsit ilyen reneszánsz emberekké válnak, én már ma ismerek ilyen reneszánsz embereket, akik egyszerre több feladat ellátására is alkalmasak. Tehát a tudás tőkéjük annyira megerősödik, és a szabadságuk, hogy már nem kívánják magukat alárendelni a tőkelogikának. Tehát amit a kapitalizmus kitermel, azt ők a saját autonómiájuknak a javára fordítják. Ilyen például a tudásárunak, ehhez kapcsolódik a tudásárunak az előtérbe kerülése, amely megint ugye bár nagyon nagy a szakosodása a különböző tudományterületek között, azért megjelennek interdisziplináris megközelítések is. Akkor az egész testre szabott tömegtermelés is ilyen, ami lehetővé teszi az, hogy ne ugyanazt a dezodort vegye minden 16 éves lány, hanem az egyéni igényekhez tudjon a tömegtermelés. Ez már régóta van a világban ez a tendencia. Na most mindezek, amiket elmondtam, ezek ha nincs mozgalom, nincs baloldali mozgalom, akkor inkább a fennállónak a konzerválását eredményezik. Ha viszont van baloldali mozgalom, akkor ugyanazok a jelenségek a rendszerről felszabadulást teszik lehetővé. Minden azon bukik vagy el, hogy van-e mozgalom.
És van erre valamilyen jel? Hát az elmúlt években indult néhány ilyen olyan kezdeményezés vagy mozgalom, ami úgy tűnt, hogy tényleg globális változáshoz tud vezetni. Ilyen volt például a klímamozgalom, igen.
Igen, ilyen a klímamozgalom feltétlenül, akkor például most a COVID-válság idején rengeteg ilyen, ugye ismert a szakirodalomból az, hogy általában a katasztrófák idején az emberek hirtelen előtör a szolidaritás. És egy nagyon, nagyon nagy erős volt ez a folyamat, hogy olyan emberek kezdtek egymásnak segíteni, akikről korábban ezt nem lehetett volna feltételezni, önvédelmi csoportok jöttek létre, és az emberek elkezdték alulról megszervezni a járvány elleni védekezésnek a fórumait, itt a kerületben például, vagy a Budapesten szolidaritás a járványban szívű csoport jött létre, amelyek maszkokat gyártottak társadalmi munkában, tehát vannak ilyen öntevékeny mozgalmak, amelyek nem felülről, nem ilyen bolsevik mondanom, hogy győzünk a választásokon, és akkor felülről lefelé végrehajtjuk a változásokat, hanem spontán módon a társadalom mélyében megszületnek ilyen kezdeményezések, és egy baloldali mozgalom feladata nem az, hogy felülről megdöntse a rendszert, hanem hogy összefogja ezeket a spontán, szervesen egymáshoz kapcsolódó kezdeményezéseket, és ezeknek az érdekeit artikulálja. Így képzelem.
Elég lehet-e ez a rendszer megváltozásához, vagy megváltoztatásához, tudván tudva, hogy közben van egy technológiai folyamat is, amelynek az egyik következménye az emberi munkaerő kiiktatása, vagy lecsökkentése. Ebben a sorozatban, amit Szalai Erzsébet a Mérce oldalán közölt a pszichopolitikáról, kitér arra a jelenségre, hogy mennyire deprimáló, demoralizáló, marginalizáló érzés, élmény az, amikor valakit már ki sem akarnak zsákmányolni.
Hát igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Az biztos, hogy erre a kérdésre nagyon-nagyon nehéz válaszolni, hogy mi lesz a felesleges emberekkel. Hát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a technológia fejlődése az nem valami olyan dolog, amit az ember ne tudna befolyásolni. Tehát amikor Marx azt mondja, hogy a termelő erők fejlődése alakítja a termelési viszonyokat, tehát első a technológia és a termelés, és a viszonyok azok erre csak ráépülnek, akkor egy kicsit sematikusan képzelni. Mert szerintem az, hogy a technológiai fejlődés milyen irányba halad, azt a társadalom is tudja befolyásolni. Csak egy példát mondok, hogyha a társadalomban a négyüléses autó az ideál, akkor pontosabban, hogyha a négy tagú család az ideál, és nem egy nagy család, vagy nem egy kolónia, vagy nem egy izé, akkor az autógyártók azok négyüléses autókat fognak gyártani. Tehát az, hogy hogyan fejlődik a technológia, az emberek közössége igen, nagy mértékben tudja befolyásolni. Tehát én nem hiszem, azt, hogy elvihet egy olyan társadalom, és ezt egy nagyon rossz opciónak tartom, amiben egyre kevesebb ember egyre több munkát végez 16 órában, és a többi pedig, mit tudom, hedonizál, és oda löknek nekik valami alapjövedelmet, és az élvezeteknek élnek. Ezt nem tudom elképzelni, mert a személyiség leépüléséhez vezet, és a teljes térvesztéséhez vezet. Az embernek mindig szükséges lesz olyan munkára, amelyet másokért tesz. Tehát a nem munka, nem minden munka bérmunka. A bérmunka az, amit az létfenntartásomért végzek. Az önként végzett munka az, amit a másik emberek közvetlenül végzek, ugyanakkor igényli tőlem azt, hogy én akár a verejtékemet húrassam ezért a másik ember. Tehát nem szórakozás, nem könnyedség, hanem erőfeszítés. Ugye ez hogy lehet megoldani? Ez egyszerűen jelenlegi tudásom szerint erre nagyon nehezen tudok válaszolni. Úgyhogy ezt a kérdést így nyitva hagynám, hogy mit lehet ezekkel az emberekkel kezdeni. Minden esetben, hogyha biztosítjuk számukra a munkalehetőséget azáltal, hogy nem engedjük, hogy minden folyamatát az életünknek gépesítsék, akkor ezeknek az embereknek a száma nem fog exponenciálisan növekedni. Egyébként rengeteg olyan szükséget emellett kialakulhat, ami munkát ad az embereknek, ha nem is bérmunkát, hanem öntevékeny munkát. Ugye a legújabb kutatás irányok szerint főleg a reproduktív szférában, tehát a háztartásban, gyereknevelésben, és ezekben a szférákban lehetséges együttműködés az emberek között. Hát például két család egymás mellett lakik egy házba, és akkor egyik szülőpár vigyáz a másik szülőpár gyerekeire, hogyha azok programot akarnak csinálni, vagy fordítva. Azt tehát is nem kell ahhoz feltétlenül csak a termelésnek a szintjén maradni, hogy az emberek tevékenységet találjanak maguknak.
Azt is el tudom képzelni, hogy ez a kooperativitás, ez nem csak lokális szinten alakul át, hanem globális szinten, és az, ahogyan bizonyos javak megtermelődnek, és a piacra kerülnek, vagy nem kerülnek a piacra, az is megváltozhat, és befolyással lehet ezekre a folyamatokra.
Az is változásra lehet, például itt van az egész vakcináháború, ami most folyik, aminek hasonló nekem az a véleményem, hogy a vakcinát a gyógyszergyáraknak, vakcina licencét a gyógyszergyáraknak ingyen és bérmentvát kellene adni a világ összes gyógyszergyárának, mert az emberiség létébe veszélyeztetett. Tehát itt ki kéne a vakcina gyártás, a piac fennhatóság alól vonni, mert veszélyeztetve vagyunk, mert egy éve élünk úgy, hogy nem merünk érintkezni a legközvetlenül szeretteinkkel is, nem tudjuk, akinek olyan munkája van, hogy el kell mennie otthonról, az állandóan veszélyben érzi magát, az emberek szoronganak, türelmetlenek egymással, tehát veszélyben van az életünk, és ilyen körülmények között ebben a kérdésben én a piacot biztos, hogy felfüggeszteném. És nem tartom azt sem normálisnak, hogy egyes helyeken pénzért lehet vakcinát kapni. Vagy mert pedig... akkor megint az van, hogy a gazdag emberek azok védettebbek, a szegény emberek meg hát ugye azok meg, hát ha meghalnak, akkor nem olyan nagy kell, úgy is sok van belőlük. Úgyhogy ilyenekre gondolok.
Ez a vakcinaháború országok között is zajlik. Most olvastam, hogy a vakcinaállomány, a most elérhető vakcinaállomány 75%-át 10 ország, 10 fizetőképes ország birtokolja.
Igen.
És az összes többi az vár adományokra, vagy az esélyre, hogy majd hozzájutnak ők is. De hát ez, ez így nem fog megváltozni. A beszélgetés legvégén muszáj visszakanyarodjak ahhoz a megállapításhoz, amit Szalai Erzsébet a pszichopolitikával kapcsolatban megállapított, hogy az autokráciákban mennyire kiszolgáltatottak az identitásukat vesztett, vagy átírt identitású emberek. És erre most azért körülöttünk itt Közép-Kelet-Európában is látunk példát. A rövid távú, nem tudom milyen szót használjak, Pré Csabával beszélgettünk hasonló folyamatokról itt az Értsünk szót adásában, és hát hívta fel a figyelmemet rá, hogy nem biztos, hogy a terápia szó az alkalmazható. De hogy lehet-e, akkor nem tudom, mit keresünk helyette, szóval lehet-e valamit kezdeni ezekkel az autokrata viszonyokkal és pszichotikus állapotokkal, amelyekbe az autokráciákban jutnak az alárendeltek vagy állampolgárok?
Hát erről annyit tudnék mondani, hogy az autokráciában sem mindenki kerül az autokrata. Tehát nem autokráciákban sem mindenki kerül az autoriter személyiségek halmazába. Tehát az autokráciában is megőrizhető legalábbis egyesek számára az autonóm gondolkodás. Szerintem ez Magyarországon is így van. Szerintem ezeknek az embereknek nagyon apró munkával, házról házra járva kellene meggyőzni az embereket arról, hogy el vannak nyomva, és miközben krumplit osztanak nekik, aközben az életüket megkeserítik hosszú távon azáltal, hogy nem engedik az autonómiájukat kivontakozni, és nem biztosítanak számukra emberhez méltó munkát. Tehát ez megint csak egy olyan dolog, hogy ugye mondtam, hogy a kapitalizmus nem működik tökéletesen, nem tud mindenkit magába szippantani, és ezeknek az autonóm embereknek házról házra kéne járni, mozgalmakat kéne szervezni abból a célból, hogy meggyőzzék az embereket arról, hogy ez az az irány, amiben ez a hatalom viszi őket, ez zsákutcába vezet. Én ebben látom a dolgot, és a másodszorban a politikai hatalomnak a megváltozásában úgy, hogy egy eljövendő politikai párt vagy pártoknak a szövetsége megdöntő jelenlegi politikai rendszert. Ez egy hosszú távú és nem látványos munka, amire én gondolok.
Na hát, aki ilyen önmentő munkákra vállalkozik, vagy szeretné érteni, hogy milyen állapotban és milyen pszichés állapotban van ebben a világrendben, amiben élünk, annak ajánlom figyelmében Szalai Erzsébet kétrészes cikksorozatát a mérce.hu oldalán a pszichopolitikáról. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és várjuk vissza ide a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, szívesen jövök máskor is.
Hanganyagunk visszahallgatható most is, mint mindig a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Véleményüket, hozzászólásaikat a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is várom. Az említett cikket a hanganyag melletti szövegbe belinkeljük. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas további rádiózást, szép estét, viszont hallásra!